Üdvözlöm a hallgatókat! Az aréna mai vendége Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő, és Szomráki Béla, újságíró, Olaszország szakértő. Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Ki most Olaszország erős embere? Ki hozza a gyakorlatban a döntéseket?
Salvini.
Molnár Anna?
Egyértelműen Salvini, igen. Ő lett az erősebb, mert annak ellenére, hogy a Ligának kevesebb támogatottsága volt a parlamenti választásokon 2018-ban, és a pártom, vagy magában a kormányon belül, ugye nem miniszterelnök, hanem csupán miniszter, mondjuk belügyminiszter az egy nagyon fontos tárca, de gyakorlatilag az elmúlt, hát most fél év, kicsit több mint fél év során valóban a kormány legerősebb emberévé vált.
Ráadásul miniszterelnök helyettes is, akár csak a másik ember, a Di Maio, akik azt tapasztalják meg a Di Maio-val az élemmel, mint az ötcsillagosok, hogy az első helyről viszont csúsztak Salvini mögé, kergetik őt, egyre inkább lemaradnak, és hát ezek a legutóbbi regionális, vagyis tartományi választások, helyhatósági választások, ezek világosan kijelölték ezt a trendet. Igazából az ötcsillagosok megfelezték, illetve megnegyedelték a szavazóik számát, ami persze jó, hát nem lehet visszavetíteni teljes mértékben az tavalyi március 4-i választáshoz képest, de azért 42%-ról lecsúszni 10% alá, Szardinia szigetéről van szó, ahol ugye tegnap előtt tartottak tartományi, illetve helyhatósági választásokat, azért egy komoly teljesítmény, hogy az ötcsillagos mozgalom most azon van, azon dolgozik, hogy mentse a mentettőtől, hogy kimásszon ebből a rettenetes helyzetből, mert a Salvini finoman behúzta őket, a csőbe vannak benne, és egyre nem tudnak megfordulni. Az, hogy egy sor dolgot, ami eddig abszolút parancs volt, vagy olyan statútum, amihez nekem ragaszkodtak, azt megváltoztassák.
Mi a szerepe Giuseppe Conte-nek, a miniszterelnöknek?
Ugye Giuseppe Conte-nak, mivel a választásokon gyakorlatilag az ötcsillagos mozgalom volt az, amelyik eredetileg ugye nagyobb támogatottságot ért el, akkor 32%-ot, a Liga az kb. 18%-at valamivel alatta. Ezért igazából Conte az az ötcsillagos mozgalomhoz közelebb álló miniszterelnök, a párthoz közelebb álló miniszterelnök. A két, ugye az egyik feladata az az, hogy maga a két politikai csoportosulás közötti összhangot, ami nem olyan nagyon könnyű, mert nagyon sok tekintetben különbözik a politikai véleményük, vagy akár a politikai céljaik is, ezt megtalálja. Másik nagyon fontos feladata pedig az, hogy a nemzetközi, illetve az európai politikai térben, ugye Olaszország mostani, tehát ennek a két pártnak a hát azért elég különleges politikáját el tudja adni, és ezt valahogy emészthetővé tegye.
Egyébként éppen most érte ki magának, hogy ő Olaszország miniszterelnöke, mert hogy európai részről megkérdőjelezték, hogy valóban kihozza a döntést.
Hát ez a Guy Verhofstadt volt, akinek a másik két neve érdekes módon az, hogy Maurice és Marie-Louise, Móricka és Mária-Louise, szóval ő szokott ilyen nagyon arcátlan kijelentéseket tenni, ezt az Európai Parlamentben vágta Conte fejéhez. Talán annyi távol igazság van benne, hogy ő csak egy báb, hogy ő talán tényleg csak egy báb. De hát ezt akkor sem illik kimondani egy ilyen
grémium. Hát igen, előtt. Ő ugye az Európai Parlamenten belül a liberálisoknak a vezetője, Verhofstadt, és gyakorlatilag itt ezen a plenárison Conte az európai politikáról, az európai jövőről tartott egy beszédet, ami mondjuk éppen érdekes volt, mert eléggé Európa barát, tehát gyakorlatilag a mélyítés és egy európai népnek a létrehozatala mellett érvelt, tehát eléggé Európa barát volt azzal szemben, hogy a két mozgalom vagy párt, ami mögötte áll, azért nem pont az Európa barát politikájáról híresek. És hát valóban ellentmondásos a helyzet, mert egyrészt mozgatják, másrészt pedig azért látszik, hogy Conte adott esetben megy a maga útján, és próbálja elrendezni azokat a helyzeteket, amik mondjuk kialakulnak, vagy konfliktusokat, ugye politikai területen, nemzetközi területen.
Azért ebben a beszédben, amelyet Conte a Európai Parlament bizonyos értelemben döntéshozói, de hát nem döntéshozók ők, csak ilyen döntést előkészítő, javaslattevő emberek, azért nagyon érdekes dolgokat mondott, az is ez a nép, amit mondott, európai nép, azért ez nem igazi európai nép, tehát nem európai nemzetről beszélt, hanem általában a népről, ezt, ahogy jól lehetett érzékelni. Másrészt pedig elég komoly dolgokat sürgetett, és főleg az ejtette kétségbe a Verhofstadtékat, hogy változásról beszélt. Hát nincs annál szörnyűbb, mint amikor valaki arra kéri fel az Európai Parlament eminenciáját, hogy uraim, hát itt változtatni kell, hát maguk eltévesztették a házszámot, eltávolodtak részben a néptől, nem figyelnek rá, és Brüsszel egyre távolabb kerül, szó szerint idézem, az európai kontinens provinciáitól, vagyis a távolabbi fővárosoktól. Egy nagyon kemény beszédet tartott, úgyhogy nem véletlenül idegesen válaszolta Verhofstadt.
Ugye Szomráki Béla említette, hogy Matteo Salvini, a Liga vezetője, csőbe húzta Luigi Di Maioékat, az öt csillag mozgalom vezetőjét, és ugye az előbb elhangzott, hogy az öt csillag mozgalom volt a választások után a nagyobb párt. A legfrissebb közvélemény kutatások szerint viszont tulajdonképpen fordult a kocka. A Liga támogatottsága most 33%, ennyi volt az öt csillag mozgalomért nagyjából egy évvel ezelőtt, és a második helyre csúszott vissza az öt csillag, nem 17%-ra, ahol a Liga volt, csak 25%-re, viszont jelentősen vesztett a támogatottságból. Mi lehet az oka az átrendeződésnek?
Hát valószínűleg alapvetően az oka az, hogy ugye ez a párt egy tiltakozó, egy protestpártként jött létre, és most a kormányon belül kellene azokat a célokat, amikkel gyakorlatilag amik ellen tiltakozott megvalósítani, és azokat utána, azokat a választási ígéreteket, amiket ugye azért elég könnyelműen tettek itt a választások előtt, most megvalósítani egy nagyon nehéz helyzetben. Egyrészt, hiszen azért a gazdaság nem úgy muzsikál, ahogyan azt elvárták volna még a tavalyi év során sem, sőt, hát úgy tűnik, hogy a recesszió felé sodródik Olaszország, ismételten, és mindez azért, tehát magára az ő politikájukra nagyon jelentősen kihat. Ugye azok a területek, amelyeket a saját zászlajukra, politikai zászlajukra tűztek, igazán nagy sikereket nem tudnak elérni. Ugye a másik oldalon az Északi Liga, vagy hát most ugye Ligának nevezzük, bár a hivatalos neve az továbbra is Északi Liga, az azért a migráció ellenes, a hangosabb Európa kritikájával sokkal inkább tudta megszólítani a szavazókat, és hát a középjobb területén is jelentősen vonzott el támogatókat, úgyhogy a pozíciója erősödött gyakorlatilag szemben az ötcsillagos mozgalommal.
Nagyon érdekes, éppen emiatt az elvonzásot említette az imént a kolléga. Az a felmérés született a napokban, de még a második ilyen hatalmas pofon, választási pofon előtt, hogy az ötcsillagos mozgalomnak elsősorban fiatalabb követői közül háromból két fiatal átszavazna most már a Ligára. Vagyis egy olyan fajta átrendeződés megy végbe, amire nem számítottak a ötcsillagos mozgalomban, mert valahol hagyták magukat, saját magukat elcsábították, hogy majd ezek a nagy ígéretek, ezek majd milyen jók lesznek, és közben kiderül, ezek a nagy ígéretek, vagy, ahogy az előbb mondta Anna, nem válthatók valóra, vagy óriási nemzetközi ellenállást, a tők ellenállását, a bankok ellenállását, sőt az olasz vállalkozók ellenállását váltják ki, nem beszélve a baloldalról, és akár Berlusconi pártjáról, akik persze meg szeretnének visszakéreckedni a hatalomba, és joggal bírálnak olyan csacskaságokat, mint mondjuk a TAV, a gyors vasút, vagy a magas sebességű vasút kiépítése Torino és Lyon között, amit ugye megkezdtek, most már haldoklik, hol megy, hol nem megy 15 éve, és azt mondják, nem, ezt nem, ilyeneket nem lehet csinálni, mondják az ötcsillagosok, de a fiatalok rájöttek arra, hogy ez tulajdonképpen ellenük megy ez a politika, hiszen romlik a gazdaság állapota, egyre följebb kúszik a spread, néha ugyan megáll, visszacsúszik, nem növekszik a foglalkoztatottság. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik nem nyerik el a valamennyire is tanult, valamennyire is értelmesebb fiataloknak a tetszését.
Mit tud a Liga, illetve mit tud Salvini ezzel szemben adni?
Hát először is azt, hogy hagyja levében főni a ötcsillagos mozgalmat, és szerintem rettenetesen tetszene neki, hogyha az ötcsillagos mozgalom ketté hasadna, leválnának róla azok a, mondjuk úgy, hogy eredetileg szélsőbalhoz tartozó kis cirádák, amik az elég fontosak, mert maga a képviselő, az elnöke is ilyen majdnem, hogy szélsőbaloldali, de mindenképpen egészen más felfogású, mint amilyen a Liga sok tekintetben, például a migráció tekintetében, mert akkor végül is meg tudja tartani magának a Liga nagyobbik, erősebb részét, akiket még az is köt, a saját, ez a direkt demokráciának, vagy közvetlen demokráciának a visszacsapása, hogy igazából van egy olyan törvényük, belső törvényük, hogy maximum kétszer lehet megválasztani valakit a képviselőségre, tehát van egy ilyen határ. Na most, hogyha ez van, akkor kormányválságban nem szeretnének belemenni, mert akkor új választások vannak. Ha új választások vannak, akkor előbb-utóbb többet soha be nem teszik a lábukat a parlamentbe. Hatalom pedig egy édes dolog, vagy hogy a Pródi mondja, egy nagyon erős összekötő valami, egy nagyon erős cement. Úgyhogy ezt a Szávinnak az a terve szerintem, hogy szépen fokozatosan fölrobbantja az ötcsillagos mozgalmat, szétrobbantja, és továbbra is kormányoz nyugodtan, ahelyett, hogy a Berlusconival kéne vitatkoznia, akinek azért mégiscsak nagyobb a súlya, vagy tekintélye, vagy ő a Berlusconi szárnyai mögül kelt ki a tojásból, hogy ilyen furcsa képet mondjak, és mozgassa ezt a megmaradt ötcsillagos mozgalom részt, esetleg beengedve az úgynevezett olaszországi testvéreket, akit egy olaszországi nővérke vezet, Giorgia Meloni.
Molnár Anna, mit tud Salvini? Illetve hát, mi lehet a terve?
A terved, azt nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mi lehet. Azt én is valószínűleg tartom, hogy nem akarja ő most fölrobbantani ezt a koalíciót, mert az azért eléggé elhúzódó újabb koalíciós tárgyalásokhoz vezetne, ami azért nem lenne könnyű, hiszen az előző időszakban sem volt könnyű létrehozni egy új kormányt. Ugye az biztos, hogy azért az európai parlamenti választásokig, májusig ez fent fog állni ez a kormány, tehát addig én nem hiszem, hogy nagy változás történne meg. Salvini valószínűleg azt tudta, hogy az önbizalom. Tehát Olaszországban már hosszú idő óta megjelenik mind a politikában, mind a társadalom részében egy ilyen marginalizáció érzéke, egy frusztráció Németországgal, valahol Franciaországgal szemben is, és gyakorlatilag egy ilyen önbizalmat adott vissza, úgy tűnik. Tehát azért én azt gondolom, hogy ebben a választói támogatottságban, ami most tényleg 32-33%-ra növekedett, attól függ, hogy melyik adatokat nézzük, az mindenképpen az látszik, hogy a választók bíznak benne. A társadalom viszont továbbra is nagyon megosztott, azért azt hozzá kell tenni, abból a szempontból, hogy mi az út, de hát ennek a két pártnak azért a támogatottsága vagy mozgalomnak továbbra is magas, tehát együttes mértékben.
Salvini nagyon türelmes, tulajdonképpen egy kitűnő stratégosz. Mert fél évvel ezelőtt abszolút nem jutott volna eszébe, pedig elindult már akkor fölfelé, 2-3 hónappal a kormány megalakulása után már megközelítette, aztán újabb 1-2 hónap múlva meg is haladta a szimpátiák tekintetében az ötcsillagos mozgalomra szavazóknak a számát, ha úgy tetszik. De kivárt, mert bizonytalan volt abban, hiába sürgetőt Berlusconi, akinek rettenetesen szeretne visszakerülni a hatalomba, és megágyazni egy eljövendő esetleges államelnökségi címet, hogy méltó módon fejezze be ezt az egészen parádés, különleges, vagy erőteljesen kritizálható karriert. Szóval akkor nem merte ezt meghúzni, mert attól tartott, hogy Mattarella, az elnök, aki azért mondjuk úgy, hogy eléggé affektív szálak fűznek a Partito Democraticohoz, hiszen ő az egyik alapítója, nem ír ki választást, hanem megint megpróbálja megint összehozni az ötcsillagosokat a posztkomcsikkal, vagy posztkeresztén, baloldali keresztén, mindegy, ezzel az állítólagos baloldali párttal, amelyik a nevében egyébként gondosan kijött a baloldali jelzőt, most már csak demokratikus, már nem baloldali, és e feletti félelmében szépen megállt. Tehát hagyta, hogy növekedjen, hagyta, hogy a dolgok menjenek előre, itt a migráció, különböző botrányok, a bírók viselkedése, akikről azért a közvélemény szemében úgy tűnt, hogy meglehetősen a demokrata párt kinyújtott karja, bíróság, az olasz bíróság, pontosabban igazságszolgáltatás, de a bíróság ügyészség az egy kalap alatt van a magisztratúra alatt. az azért eléggé baloldali érzelmű, akar is tagadják, hát ők maguk nevezik magukat magisztratúra demokratikának egyes csoportok. Hát én demokratikus vagyok, akkor te nem vagy demokratikus, hát nyilvánvaló, hogy ez mit jelent. Szóval ezek az incidensek, ezek a feljelentések, ezek a elindult, de meg nem valósult perek Salvini ellen, ez mind-mind növelték a népszerűséget, és közben rájött arra, szerintem ez nem, senki nem talál ki úgy egy tervet 20 évre előre, de akár csak fél évre sem, mert ezt fogja csinálni normális ember, hanem megpróbálta, és látta azt, hogy ez mind hoz a konyhára, és hagyja, és hagyja, és hagyja, és közben valóban, hogy Anna mondta, közben azért mégiscsak megmutatta Európának, hogy igenis nekik is van hozzászólni valójuk, hogy az Aacheni szerződés, ez olaszok szemében egy nagy disznóság. Az Aacheni szerződés tulajdonképpen Aquisgranában történt meg, ahol, mint tudjuk, a német-római császárság összes császára letette az esküt. A Szent Római Birodalom így alakul át szemünk előtt, most egyfajta Szent Német-Francia Birodalom már, mint az Európai Unió vezető erejét. Ez egy borzasztó erőteljes, szimbolikus üzenet volt, hogy Aachenbe, Aquisgranába vitték ezt az aláírást január 22-én, mert megújították a 63-as Elizé szerződést. Úgyhogy Salvini hagyja, 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 és örömmel látja szerintem, hogy ez amivel konstatál, hogy Feleki Kamil énekelte annak idején, hogy ez mind-mind rettenetesen jó. Ez ettől ő gazdagszik, erősödik. Hogy aztán mi lesz? Hát valószínűleg tartom, nem azért nem véletlenül mondtam, hogy arra játszik most már, hogy szétrobbantja az ötcsillagos mozgalmat, és szépen hagyja, hogy lecsengjen Berlusconi.
Mit mutatnak a már említett legutóbbi tartományi választások, a szardíniai és az abruzzói? Mert hogy a Liga előnybe került az ötcsillaghoz képest, de nem szerepelt a Liga sem jól. Molnár Anna?
Hát ez egy jó kérdés, gyakorlatilag ugye azt mutatja, hogy maga, hát itt a közép jobb volt az, ami végül is megnyerte a választásokat, és tartományi szinten, de a Ligának a képviselője állt az élén. Tehát, hogy
az egésznek a húzó ereje.
És a húzó ereje a Liga volt.
Azonként, bocsánat, de én megkontráznám ezt a kijelentést, hogy valóban Szardínia szigetén nem szerepelt nagyon jól, bár 1%-a javított az előző eredményén, mármint hasonlóan a helyhatóságint, 11-12. De például Abruzzóban két hete, két napja, ott 27%-ot ért el, és indult a semmiről gyakorlatilag, az 5 éve le volt 3%-a,
Igen, azért ez azt is jelenti, hogy a Liga maga egyre délebre tud jelentősebb eredményeket is elérni, ami meglepő, és hát tehát magában Sardinián, tehát a tartományi elnöknek a személye az ugyan Liga felől jött, ugye, viszont mögötte gyakorlatilag a közép jobb állt, a közép jobb pártok álltak, ami miatt azért a támogatottsága jóval nagyobb lett, mint valójában csak a pártnak egyedül lett volna. Ugye hosszú távon is kérdés az, hogy például a középjobb hogy fog egyben maradni. Akár Berlusconi és Salvini közötti azért látszik, hogy van feszültség, de hát meglátjuk ezt is, hogy mi fog történni, hogyha mondjuk esetlegesen lenne egy újabb választás.
Hát szerintem kétségtelen, hogy Salvini lesz a húzóerő, valószínűleg 30-35% között fog szerepelni, hanem még jobban, mert az idő, amit látjuk, legalábbis eddig neki dolgozott, úgyhogy jó okunk van feltételezni, hogy ez így lesz továbbra is. És hát a jobb középek kell, mármint Berlusconi, akár kelletlenül, de megint fog állni. Így végül is a felmérések szerint ők közösen ezzel a Giorgia Meloni-val, a Fratelli d'Italia-val, ami az olasz himnusz kezdő sora, egy kicsit olyan, mintha azt mondanák, hogy Isten áld meg a magyart, ez lenne a pártnak a neve. Tehát olasz testvérekkel együtt azért most már lassan elérik a 45-46%-ot, ami az olasz választási törvény, amit egy pártjudodemokrátikus ember, a Rosától talált fel, most a képviselő az elnök helyettese. Szóval ezt szerint a törvény szerint gyakorlatilag ez mindenféleképpen többséget jelent majd az olasz választási törvény furcsaságai, újabb furcsaságai miatt.
És hova tűntek Luigi Di Maio, illetve mozgalmának a szavazói? Lehet-e azt tudni, hogy hova szavaztak át? A Ligára egyértelműen?
Részben oda szavaztak át. Ugye a bal oldalon nincs olyan nagyon nagy változás, tehát a demokrata pártnak a támogatottsága az körülbelül annyi, mint volt a választásokon, tehát az ott nincs olyan nagyon nagy mozgás. Maga az ötcsillagos mozgalomnak korábban is inkább átszavazói voltak, tehát akik jobbról vagy balról szavaztak át rájuk, és most hát azok lehet, hogy mennek ide-vissza, vagy éppen átpártolnak a ligához. Ugye a választóknak a választói attitűdje, meg egyáltalán a preferenciái, azok mostanában elég gyorsan változnak, tehát csúszkálnak ezek a pozíciók. Így azért nehéz elmondani, persze most meg lenne ez a 45%, de hogy pontosan mi történne egy valós választások idején, hát most igen, de ki tudja, most nem akarják ugye ezt felrobbantani, úgy tűnik, ezt a kormányt, és valóban nem lenne biztos, hogy Mattarella kiírna új választásokat abban az esetben, hogyha egy kormányválság alakulna ki. Tehát, hogy hosszú távon mi történne, az azért nagyon sok mindentől függ.
Még annyit fűznék hozzá, hogy most, két hete és tegnap előtt valójában azért nem kaptak szavazatot az ötcsillagosok, mert hogy engedtessék meg nekem ez az aranyköpés, mert ott se voltak. Vagyis nincsenek beágyazva. Mind a baloldalnak, mind a jobb oldalnak a jelöltje például Szardíniában, mind a kettő Cagliariban született a tartomány fővárosában. Ott élnek, ott alkotnak, ott dolgoznak, az egyik vállalkozó, a másik nagyon fiatal kora óta politizál, egyébként fiatal emberek 42-43 éves mind a kettő. Tehát nincsenek ott. Di Maioék tegnap döbbentek arra rá, mert az első éjszaka ugye az a kétségbeesés volt, tegnap döbbentek rá, és ma kezdtek el arra nézve javaslatokat. Tehát igazából nincs mese, össze kell fogni a civil szervezetekkel, ők is egy civil szervezetből nőttek ki mozgalom már, ők is egy csívik, egy civil szervezet volt, hát hiába, nem lehet másképp nevezni, és meg kell alapozni a jelenléte, dolgozni kell a terepen, erre jöttek rá, hogy ez nem megy, nem jön a, szó szerint ezt mondta Di Maio, nem jön a magasból, nem jön az égből a beágyazottság. Viszont nemzeti vagy országos szinten az lehetséges, hogy még tartani fogja magát az ötcsillagos mozgalom, bár két ekkora pofon, mint amit utoljára kaptak, egyébként sorrendben az 5. és a 6. volt, 6-0 egyenlőre a Salviniék javára a baloldalra
szemben. Hát a baloldalra szemben mondta
ezt. Egységes baloldal, ezt így mondta. Azért ez meg fogja rázni az ötcsillagos mozgalom szavazóit.
És hát az olasz sajtó is azt találgatja, hogy vajon Di Maio mikor kell, hogy távozzon. És hát ugye az MT legalábbis azt idézte, hogy az európai parlamenti választások után lehet erről egyáltalán szó. De abban az esetben, hogyha Di Maionak mennie kell, a koalíció egyben maradhatna-e? Vagy egyértelműen a kormány bukásához vezet, amit Szomrányi Béla mondta, hogy nem szeretne Salvini?
Hát ez egy kérdés, hogy mi történne abban az esetben. Ugye hiába az európai parlamenti választások, az biztos, hogy egy ilyen mérő lesz abból a szempontból, hogy hol áll a szavazói preferencia, a választói preferencia Olaszországban, és abban az esetben, hogyha ott nagyon bezuhan az ötcsillagos mozgalomnak a támogatottsága, ami azért kérdéses és teljesen másképpen működik, mint egy regionális választás. Ugye egy regionális választásnál főleg egy elnökről szavaznak, és abban az esetben azért, akik azt szavaznák, hogy tehát ott az átszavazás az azért sokkal inkább elképzelhető, ugye az európai parlamenti választásokon viszont arányos választási rendszer van. Tehát ott az a lényeg, hogy az adott választó milyen számban tud európai parlamenti képviselőket bejutatni, és gyakorlatilag ezáltal a saját érdekeit képviselni. És ebben az esetben, hogyha túlzottan beomlik, hát az lehetséges, hogy Di Maio párton belüli szerepének a végét is jelenthetné, de ugye egyelőre ő azt mondta, hogy ez gyakorlatilag most még semmiképpen sem szeretne ő ettől megválni, és a jövőben is gyakorlatilag attól függ, hogyan alakulnak a dolgok, és hát ők még további 4 évben gondolkodnak.
Röviden, Szomrányi Béla.
Mind a két miniszterelnök helyettes örök szerelmet esküdött egymásnak, ezt az örök szerelmet ezt megerősítették a tegnapi nap folyamán, sőt, Salvini ma kijelentette, hogy az életben nem akar, de 5 évén keresztül biztosan nem, de soha Mai Piu nem akar összeállni az úgynevezett jobb középpel. Hát teszem én azt hozzá kicsit, bocsánat, engedtessék meg, hát hülye lenne összeállni vele, hát az alása az ő tekintélyt, mert azért a Berlusconival kapcsolatban a megítélés az azért nagyon ilyen-olyan-amolyan sokféle. Ő húzóerő marad, centrális marad, és tőle fog minden függeni.
Az aréna mai vendége két Olaszország szakértő, Molnár Anna Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Szomráki Béla újságíró. A hírek után folytatjuk.